Fekete Győr András, a Momentum Mozgalom elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Ha el akarják dönteni, hogy az ellenzéken belül ki a vezető erő a következő választást, akkor el akarják magyarázni, hogy mi a különbség a Momentum, például az LMP meg a Párbeszéd között? Mert ez most mintha összefolyni látszana.
Ez mintha összefolyni látszana, és olyan tekintetben is érdekes egyébként a helyzet, hogyha a főpolgármester helyetteseket nézem, Kerpel Fönöz Gábor ugyebár a Momentumé, és Dorosz Dávidnak hívják a Párbeszéd főpolgármester helyettesét, mi az úgynevezett zöld területet felosztottuk egymás között. A Momentum azért felel, hogy a klímaváltozáshoz, szóval, hogy mondom szépen, tehát, hogy alkalmazkodjon a főváros a klímaváltozáshoz, ami azt jelenti, hogy zöld felületekkel borítsuk be a fővárost, például. Míg a Párbeszéd azért felelős, hogy a klímavédelmi stratégiát kidolgozza. Úgyhogy itt van egy ilyen együttműködés már rögtön a két párt között. Most az LMP-t megmondom őszintén, hogy nem találom fővárosi szinten ebben az együttműködésben, de Újpesten például, ahol momentumos polgármester van Déri Tibor személyében, ott Kanász Nagy Máté, LMP, ha jól tudom, főtitkár, a zöld ügyekért felelős alpolgármester. Úgyhogy vannak ilyen együttműködések, meglátjuk, hogy ezekből a pártokból 2022-re mi lesz, hogy lesz. Én megmondom őszintén, hogy mind a két pártban jó sok jó szakembert ismerek, és szükségük van mindannyiukra következő években és évtizedekben.
De azoknak a pártoknak, vagy a Momentumnak van rájuk szüksége? A konszolidáció az egy elég természetes folyamatnak látszik, hogyha az egyik párt lefele megy, a másik meg fölfele. A szívó hatás elég egyértelmű.
Kényelmetlen helyzetben vagyok e tekintetben, mert én senkinek nem szeretném megmondani, és nem is áll szándékomban, hogy higgyenem még a pártjában és a politikai közösségében, vagy sem. Tehát láttam olyan helyzetet, ami például az Együttet érinti, akik az utolsó vérükig, ha úgy tetszik, küzdöttek, és utána a választók elmondták a véleményüket, és ugye nem értek el 1%-ot tavaly a választáson, rengeteg együttes most a Momentumban politizál. Csak egy példát mondjak, Szegeden Botka Lászlónak két alpolgármestere van, az egyik a városfejlesztésért felelős Nagy Sándor, aki most Momentumos, de egyébként ő együtt pártag volt sokáig. Mi nagyon, hogy mondjam, tárt karokkal fogadunk mindenkit, akikkel értékrendben megegyezünk, és én azt látom, hogy ezekben a pártokban nagyon sok közös van. Tehát, hogyha ezek a közösségek úgy látják, hogy ők szeretnének szorosabban a Momentummal együttműködni, akkor erről nyilvánvalóan beszélni fogunk, és ennek mi örülni fogunk.
Botka László az MSZP miniszterelnök jelöltje is volt, és a választás után formálisan is szakított a pártjával. Eléggé magasra tárták neki az ajtót, gondolkoztak ezen? Hogy akár Momentumos is lehetne?
Hát ezek azért szerintem most itt 2019-ben még mindenképpen a science fiction kategóriába tartoznak. Ami szerintem látványos, hogy a magyar politikának és közéletnek egyre több pártoktól függetlenül politizáló és mozgó szereplője van. Gondoljunk itt még mondjuk Hatházi Ákosra, Márki-Zay Péterre, Szél Bernadettre, Szabó Szabolcsra például, Csepel Soroksáros szergyűlési képviselőjére. Na most nekünk velük kivétel nélkül remek kapcsolatunk van, sokat beszélünk, négy szem közt, sok szem közt.
Szél Bernadett kampányolt is önöknek, ha jól
emlékszem. Szél Bernadett külön kampányolt is nekünk. Mi nagyon sokat segítettünk Hatházi Ákosnak az európai ügyészséghez való csatlakozás aláírás gyűjtésében. Botka Lászlónál többször jártunk, Botka Lászlónak a zöld ügyi tanácsnoka, az Momentumos Mihály Kedvin, a Momentumos helyi elnök, tehát nagyon sok ponton csatlakozunk egymáshoz, és aztán majd valamit majd hoz a jövő, és valaki országgyűlési képviselő lesz belőlük, valaki polgármester marad. Szerintem nincs a sehol sem megírva, hogy egy pártban kell ezeknek a szereplőknek politizálnia.
De ha nincs pártjuk, akkor nem pártban politizálnak. Botka Lászlónak például éppen nincs pártja. Szél Bernadettnek sincs, Hatházi Ákosnak sincs.
Kérdés, hogy szükség van-e rá? Tehát, hogy például Botka Lászlónak szüksége van arra, hogy belépjen egy pártba. Ezt mondja, tőle kell megkérdezni. Szerintem nem feltétlenül. Ő már 10x éve Szegednek a polgármesterre. Ez egy ez egy elképesztően fejlett és korszerű város, sok tekintetben modernebb, mint Budapest egyébként. Imádnak ott élni az emberek, és szerintem neki nincs szüksége arra, nyilván szüksége van, hogy a jövendőbeli kormánypártokkal, vagy a mindenkori kormánypártokkal neki legyen egy legyen beszélő viszonya, hogy legyenek állami beruházások és támogatások a városnak, vagy hogy az önkormányzatok kapják vissza mondjuk az iskolák és kórházak feletti fenntartási jogokat. Szerintem ilyenben van keresni valója egy Botka Lászlónak, de nem kell feltétlenül neki pártpolitikusnak lenni.
Karácsony Gergely főpolgármester ült itt néhány napja az ön székében, és a dízelautók nem közeli, de határozott kitiltásáról, dugódíjról is beszélt. Csupa népszerűtlen dolog. Mi a Momentum álláspontja ezekről?
Itt nem csak a dugódíjról van szó, mi támogatjuk egyébként ezt a kezdeményezést, csak hogy akkor gyorsan a politikai álláspontot is ismertessem. Ott van például a Pesti rakpartnak a kérdése is, amiből lehetne csinálni egy zöld sétányt adott esetben.
Hova teszik az autókat, amik használják? Akkor valahol máshol fognak menni?
Nem feltétlenül fognak valahol máshol menni, hanem hogyha a tömegközlekedés, mint közszolgáltatást azt olyan szintre lehet fejleszteni, hogy az megéri az autósoknak is azt használni, ami nem a jövő évben lesz, meg nem ebben a kivéreztetett költségvetési időszakban lesz, amit az Orbán rendszerben el kell viselni a fővárosnak, akkor azt gondolom, hogy egy autós meg fogja gondolni, hogy mivel közlekedjen. Biciklivel, gyalog, metróval, hajóval, bármivel.
Például támogatná azt, hogy még 5 éven belül lenne egy olyan program, ami azt mondaná, hogy a dízelautók már pedig nem mehetnek Budapesten. Európában, Magyarországon óriási a dízelautók aránya, füstölnek, mérgezőek. De hova rakják az emberek?
Ugye itt szokás azt mondani szakértők részéről, amivel csak szimpatizálni lehet, hogy a P+R parkolókat a város szélénél ki kell építeni, és onnan oda ki kell vinni a metrót, meg ha lehet, akkor buszokat, és be tudnak az emberek metrózni a fővárosba.
De nem a szakértő dönt, hanem a politikus dönt.
A politikus
most
dönt.
Ebben a pillanatban önök vannak abban a pozícióban, hogy erről döntsenek.
Így van.
Elkezdődött valamiféle gondolkodás, hogy mi legyen ebből?
Konkrét gondolkodás vagy terv ebben a tekintetben még nincsen. Politikai állásfoglalások vannak, amit Karácsony Gergely is tett önnél, meg amit én is most megerősítettem. Itt víziókról lehet én azt gondolom beszélni. Tehát Budapesten a légszennyezettség miatt kimutathatóan emberek 3-4 éve kevesebbet élnek, mint mondjuk Veszprémben. Szerintem ez tarthatatlan, hogy így van. Tehát, hogyha most valaki olvassa a híreket mondjuk Indiából, akkor szerintem teljesen elképed azon, hogy ott milyen fokú szmog van, és az emberek azok egy napi kintlét után olyan, mintha 2 doboz cigarettát elszívtak volna. Most nyilván Budapest még nagyon távol van ettől, meg ez csak egy 2 milliós város. De akkor is itt egy olyan fővárosi vezetésre van szükség, ami fenntartható városban gondolkodik. Egy dízelautó az nem fenntartható. Egy elektromos autó már annál inkább. Tehát erről is érdemes lehet beszélni, hogy mennyiben támogassa egy állam vagy egy önkormányzat például az elektromos autók vásárlásában a polgárokat.
Mi legyen a fővárosi nagy beruházások és a tervezett nagy sportesemények sorsa? Mi a Momentum álláspontja ebben?
Nagyon nehéz a képlet a beruházásokat illetően. Van nekünk egy kormányunk, ami azt mondta, hogy ha úgy döntenek a budapestiek, hogy ők nem szeretnék, akkor ezek nem fognak megépülni. Van nekünk egy elnyert atlétikai VB-nk 2023-ra, aminek a lemondása után kötbért kell fizetnie Magyarországnak. Van nekünk egy ellenzéki vezetésű koalíciós városházánk 3-4-5 párttal, és hogy ott van a Momentum is ebben, ami pedig a Nolimpia mozgalmat megvalósította Magyarországon. A mi álláspontunk a kézilabda csarnok tekintetében az, hogy Budapestnek igenis szüksége van egy multifunkcionális rendezvényközpontra. Érezzük azt, hogy egyre több külföldi érdeklődő van a városban. Szimpatizálunk azzal a vízióval, hogy Budapestet azt világvárossá tegyük. Szükségünk van egy olyan konferencia központra, ami be tud fogadni több ezer fős nagy nemzetközi gyűléseket adott esetben. Ami az atlétikai stadiont illeti, ebben a formában nincsen rá szükség. Nem látom azt, hogy 120 milliárd forintot minek költsünk és dobjunk ki egy olyan sportágra, aminek a személy állománya, vagy az érintetti köre, az nem tudom, pár tucat ember, vagy pár száz ember. Én ezt nem látom.
Építsenek inkább az állam és a főváros közösen multifunkciós rendezvénycsarnokot? Valahol? Ez a javaslatuk? És ne legyen atlétikai csarnok?
Az a javaslatunk, hogy a multifunkcionális kézilabda EB-re is használt csarnok az rendben van. Az atlétikai stadion ebben a formában nincs rendben. Ha és amennyiben, és erről Karácsony Gergelyen nyilván sokat egyeztetek, ha és amennyiben a kormány kész azokat a feltételeket megvalósítani, amiket jövő héten várhatóan el fog fogadni a közgyűlés, amiről mai napon még nem tudunk beszélni, akkor meg lehet fontolni a támogatást.
Ezek a tárgyalások a közgyűlés többségét alkotó pártok között milyen állapotban vannak? Tehát biztos-e az, hogyha a közgyűlésre a főpolgármester beviszi a javaslatot, akkor az egy támogatott, egységes javaslat lesz, amivel mehet a kormányhoz?
Az a célunk, hogy ez így legyen, ugyanis a kormánnyal szemben egységesen kell tudnia fellépni Budapestet irányító pártoknak. És ebben a Momentum is én azt gondolom, hogy kész lesz az együttműködésre, bár azt nyilván a partnereink is látják, hogy itt velünk a legnehezebb dűlőre jutni, de mi szeretnénk, hogy ez meg tudjon valósulni. Ami pedig a kormányt illeti, én megmondom őszintén, nem látom azt a békülékenységi politikát, amit az első napokban érezni lehetett Orbán Viktorék részéről, azt én ma már nem látom. Én kis tétben fogadnék maximum arra, hogy ezeket a Budapestek érdekében tett feltételeket, ami például az egészséges Budapest programot illeti, azt ők teljesíteni tudnák. Amennyiben ezt nem teszik, akkor egy országos népszavazás keretében meg fogjuk kérdezni a magyarokat arról, hogy szeretnének-e 120 milliárdért egy atlétikai stadiont építeni, vagy sem. Ez a népszavazás rendelkezésünkre áll, már csak össze kell gyűjteni a 200 ezer aláírást.
De országos népszavazást? Nem elég budapesti?
Én azt gondolom, hogy ez egy országos ügy a tekintetben, hogy a központi költségvetésből fizetünk erre 120 milliárdot, amennyiben a szokásos, hogy mondjam, korrupciós költségeket nézem, akkor ez akár a kétszeresére is növekedhet. Ezt az ország népének kell eldöntenie, hogy erre nekünk szükségünk van. Ugyanúgy, ahogy a olimpia sem egy budapesti ügy volt, bár budapesti volt a népszavazás, amit mi mindig nagyon is sajnáltunk, így az sem az. Itt lehetőségünk is van országos népszavazás.
De úgy érti, hogy már átment a kérdés, hitelesítve van, most már csak el kell indítani az
aláírásgyűjtést? Így van. Ez a kérdés, ez átment. Ezt a kérdést ezt Kassai Dániel adta be, aki Hatházi Ákosnak a munkatársa. Hatházi Ákossal folyamatos egyeztetésben vagyunk. Addig ezt nem indítjuk el, ameddig nem látjuk a kormány világos reakcióját arra, amit a budapestiek kérnek. A budapestieknek jogos kérései lesznek, egészségügyre vonatkozó kérései lesznek, illetve magának az atlétikai projektnek az átalakítására vonatkozó kérései lesznek. Ebben a formában ez nem támogatható.
Főállású politikus? Mert hogy a pártelnökségen kívül más választott funkciója nincsen, ha jól tudom. De lehet, hogy ez már tévedés.
Nem, nincsen. Nincsen. Nem is lehetne szerintem egy feltörekvő párt elnökének más funkciója. Ugyanis nekünk a nulláról kellett felépítenünk ezt a politikai közösséget. Itt nem arról volt szó, hogy mi beülünk egy már létező pártnak valamely székébe, és akkor azt magunkével tesszük, ezt fel kellett építeni, és azt további években is építeni kell. Úgyhogy én erre az építkezésre adtam a fejemet, és ezt továbbra is folytatni szeretném.
Miből él?
Én a Momentumtól, a Momentum állami támogatásából fizetést kapok.
Munkaviszonyban? Tiszteletdíjban?
Munkaviszonyban.
Munkaviszonyban?
Munkaviszonyban kapok fizetést.
Elnök a besorolása?
Milyen besorolásra gondol?
Hát valamit bele kell írni a munkaviszonybeli besorolásba.
Hogy milyen Momentum Mozgalom párt elnöke.
Pártelnök, és le van írva pontosan, hogy mit kell csinálnia?
A Momentum párt alapszabályában benne van az, hogy én miket csinálok természetesen. Igen.
Ki engedélyezi, ha szabadságra akar menni?
Hát nem sokat járok szabadságra, de egyébként az elnökségi tagokkal, mi öten vagyunk az elnökségben, az elnökségi tagtársaimmal szoktam ezeket a kérdéseket általában megvitatni.
Beosztják?
Be szoktuk osztani természetesen.
Nem olyan nagyon régen csinálnak pártot, ezért most még ilyenkor jogos a kérdés. Jövős szakma? Mit gondol, pártelnöknek lenni?
Milyen szakma?
Jövős szakma? Tehát megéri ezt csinálni?
Hát pénzügyileg semmiképpen sem éri meg ezt csinálni. Én nem szeretnék titkolozni, én nettó 200 000 forintot kapok ezért fizetésként.
De csak van költségtérítés?
A telefonszámláim után van költségtérítés, így van. Meg természetesen az utazások után, tehát az országjáráson rengeteget járok országot. És hát hogyha én azt nézem, hogy jogi diplomával, 3 idegen nyelv birtokában, meg a szakmai tapasztalataim fényében hol tudnék elhelyezkedni, akkor nyilvánvalóan ennek a 4-5-6-szorosát is meg tudnám keresni, főleg külföldön. De ezt nem ezért csinálja az ember. Én ezt szeretetből csinálom, és ezt jó kimondani. Tehát semmiképpen sem szeretnék mártírkodni. Én ezt a hivatást szívesen viselem, szeretek emberek között lenni. Rengeteget tanul az ember a különböző beszélgetésből. Nagyon sok értékes embert ismerhet meg egy pártelnök. És arról nem is beszélve, hogy a szemem előtt nő fel az a politikai közösség, ami 3 évvel ezelőtt még nulla volt, és csak az én fejemben létezett. Úgyhogy ez egy, hogy mondjam, ez egy megfizethetetlen érték ezt megélni.
Hol tart ez a büntetőeljárás, amit az állami számvevőszék még a 2018-as kampányköltések ügyében indított, és ha jól emlékszem, 500 millió forintról van szó benne.
Így van, és ennek az 500 millió forintnak a tételes számlánkénti elszámolása a Momentum honlapján, www.momentum.hu honlapon megtalálható, ugyanis mi minden számlát még februárban feltöltöttünk. Ezzel a Momentum az egyedüli magyarországi párt, ami ennyire átláthatóan elszámolt ezekkel a költésekkel. Az állami számbevőszék az pedig teljesen érthetetlen és abszurd módon nem fogadta be ezeket a számlákat, amikor mi bevittük nekik.
De februárban, ha jól emlékszem, akkor azt írta az állami számbevőszék, hogy a Momentum megteremtette a további elszámolás törvényes lehetőségének rendjét.
Így
mi
van.
Mi volt a probléma januárban még?
Ők nem találtak minket még 2018 nyarán azon a címen, ami nekik megvolt. Miközben mi ezt a bíróságon már átjegyeztettük, de a bírósági nyilvántartásba online még ez nem került ki, mert az ügyintézés az nem volt a helyzet magaslatán. Úgyhogy amikor ők még minket kerestek, és nem voltunk elérhetőek, akkor ők meg is indították velünk szemben az ilyenkor szokásos eljárásokat. És utána pedig, mert megmondom őszintén, követhetetlen krikszkrakszok voltak ebben az egész történetben. Ugye ez egészen odáig fajult, hogy most a választások után, amikor a Momentum hát mondhatni az egyik legnépszerűbb ellenzéki pártá vált az önkormányzati választások után, megjelentek a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak az ellenőrei, vagy nyomozói pontosabban, és házkutatást tartottak nálunk, 1000 oldalnyi dokumentumot elvittek. Mi ezt teljes készséggel a rendelkezésükre bocsátottuk, mi átláthatóak vagyunk, folytatjuk a munkát, egyébként ez nem is nagyon zavart minket meg. Hogyha a Fidesznek ezzel az a célja, hogy minket besározzon a saját választói előtt, akkor hajrá! A honlapunkon meg kell nézni, ott van minden számla. Nekünk a lelkiismeretünk az tiszta.
A tárgyalás még nem volt, még nem tartott a büntetőeljárás.
Nem tart még, ott költségvetési csalás büntette miatt indult meg ez az eljárás. Meglátjuk. Ebben a rendszerben azt gondolom, ezzel együtt kell tudni élni.
Cseh Katalin, európai parlamenti képviselőjük az amerikai kongresszus elé viszi a magyar jogállamiság kérdését. Mit várnak ettől a mozdulattól?
Szerintem itt a megfogalmazás lehet talán téves. Itt egy meghívást kapott Cseh Katalin az amerikai kongresszustól, hogy mint Momentum egyenlig látható politikai mozgalom külföldön és Amerikában is, és egy fiatal szemszögből beszéljen arról, hogy a magyar jogállam és a magyar demokrácia az hány sebből vérzik, és avassa be őket a részletekbe.
Facebook bejegyzéséből idéztem, ezért az amerikai kongresszus elé viszem a magyar jogállamiság kérdéseit, az Európai Parlament amerikai delegációs csoportjának tagjaként. Csak hogy ugyanarról beszélünk-e?
Ugyanarról beszélünk. Én Én csak ott kell korrigáltam itt, csak annyiban, hogy most más egy Facebook posztban megfogalmazás, itt egy meghívás volt, és ezt ő viszi, ettől függetlenül a két állítás, azt szerintem nincs egymással ellentétben, de ezt nem a Cseh Katalin kezdeményezte, hanem ezt az amerikai fél kezdeményezte. Minket pedig, ha meghívnak valahova, akkor azt a meghívást mi el szoktuk fogadni. Úgyhogy itt erről van szó röviden.
Mit várnak egy kongresszusi meghallgatástól?
Én szerintem sokat nem érdemes várni, megmondom őszintén, az Amerikai Egyesült Államoktól egyébként sem, kiváltképp nem Donald Trump teljesen agymenéses kormányzása idején, hogy az Európai Uniótól sem érdemes szerintem sokat várni ezekben a kérdésekben. Ettől függetlenül szövetségeseket keresni, szövetségeket fenntartani igenis kell. Az Amerikai Egyesült Államok az egyik legnagyobb beruházó Magyarországon, befektető Magyarországon, a Momentum kormányzásra készül, és egész egyszerűen Magyarországnak megéri jóban lenni ezekkel az országokkal, és egyébként értékalapon is sok köztünk az azonosság.
Hasonlóság?
Hát a hasonlóság.
Mit fognak mondani az amerikai kongresszusban? Erről van-e valamilyen egyeztetés? Mert Cseh Katalin ilyeneket ír a Facebook posztján, hogy a NATO-nak is szerepet kell vállalnia a jogállamiság normáinak kikényszerítésében. Ezt a kikényszerítés szót a NATO-val egy mondatban olvasni, az elég meglepő azért.
Ezt minden bizonyan nem úgy értette csak Katalin, hogy itt NATO hadtestek fognak beborulni Magyarországra, mert el semmi joguk nincsen, főleg nem a jogállamiság keretében. Itt megmondom őszintén, nem tudom, mire gondolt Cseh Katalin, de bizonyára nem erre. Tehát a NATO-nak katonai feladatai vannak. Mi maximum arról beszélhetünk, hogy a NATO mellett az Európai Uniónak is egy saját közös hadseregre lenne szüksége. Egyébként az a vicces, hogy Orbán Viktorral ebben a kérdésben például pont egyetértünk.
De van valamilyen egyeztetés az európai parlamenti képviselők külpolitikai megnyilvánulásai és a hazai pártvezetés között? Mert most amiket én öntől kérdeztem, finoman ugyan, de hát helyre tette az európai parlamenti képviselő bejegyzésének tartalmi vonatkozásait. Magyarán nem arról szól, mint amit itt olvasható, ön szerint.
Természetesen van egyeztetés, de nem minden esetben van ilyen egyeztetés. Ettől függetlenül mi ugyanazt a politikai irányt követjük mindannyian. Cseh Katalinnak és Berg Dániel elnökségi társamnak Amerikában jó politikai kapcsolatai vannak, mind a republikánus, mind pedig a demokrata oldallal. Ezért az Amerika felé való politizálást azt, vagy abban ők nagyobb szabad kezet kapnak, ha úgy tetszik.
Milyen irányt kell követniük a nagyobb szabad kéz mellett, ha a republikánus meg demokrata oldalon is jó kapcsolataik vannak, a két oldal kapcsolatai egymással nem nagyon mondhatók jónak, mármint a republikánus meg a demokrata oldal?
Alapvetően nem, de Amerikában azért szerencsére a demokrácia annyira kifejlett már, hogy vannak olyan ügyek, amiben úgynevezett bipartizán, tehát két párti konszenzus tud születni. Tehát például két párti konszenzus van abban, hogy a Nemzetközi Beruházási Bank az veszélyt jelent az Európai Unió integrációjára, és az Európai Unió jelenére és jövőjére. Ugye ez az orosz kémbank, amiről én beszélek. Ez egyébként nem csak őket, mert Németországot is nagy mértékben zavarja. Nemrég jártam Berlinben, és ott a Német Külügyminisztérium stratégiai tanácsadóival beszélgettem. Ők ezt vizsgálják, ezt a bankot, és azt, hogy hány és hány ügynök, orosz ügynök jöhet majd így be az Európai Unió határain belülre. Az Amerikát is természetesen zavarja, ahogy az egész putinizálódása az országnak zavarja őket. Persze itt nagyon felmerül a kérdés, hogy ők mit tehetnek ezzel. Hát őket kell megkérdezni, hogy ők mit tehetnek ezzel. Engem nagy csalódás ért akkor, amikor a CEU-t például a magyar kormány elengedte ezt az ügyet. Megmondom őszintén, hogy én nagyon-nagyon mélységesen csalódtam az Amerikai Egyesült Államok vezetésében ebben a tekintetben.
Jól értem, hogy összességében nem tartja szerencsésnek, hogyha valamilyen politikus egy másik állam politikusaitól, hatalmától kér bármilyen beavatkozást, segítséget, együttműködést, közreműködést belföldi ügyek intézésében? Vagy nem értem jól?
Belpolitikában én nem látok szerepet sem amerikai, sem német, sem orosz, sem semmilyen féltől. Tehát, hogy Bocsánat, de a magyar politikai pártoknak, amiket a magyar szavazók bíztak meg azzal, hogy politizáljanak a nevükben is, és a képviseletükben is, itt nekik van beleszólásuk. Azt, hogy egy kormánynak legyenek, meg egyébként egy ellenzéki pártoknak is legyenek jó kapcsolatai külföldi politikai pártokkal, szerintem az alapvető. Tehát hogy ne? Tehát, hogy a globalizált világban élünk, kereskedünk egymással, katonai együttműködésekben vagyunk, tehát ez természetes. De hogy kérjük azt, hogy ők akár katonai, akár politikai, akár pénzügyi segítséggel beleszóljanak az ország ügyeibe, szerintem ez nem járja.
Fekete Győr András, a Momentum Mozgalom elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Erdei Tamás és Débányász Gergő felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.